Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 166. búcsús véradását hallgatjátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és kíváncsian tekintek ez elé az adás elé, mert úgy nézem, hogy inkább leszünk bulvárosak, mint sem érdekesek, de aztán lehet, hogy ez megfordul. Még nehéz megmondani így előtte, hogy mi lesz utána.
Jaj, annyira negatívan állsz hozzá, csodatos dolgok vannak ebben. A technológia hátba szúrja a tulajdonosait, a vásárlókat, drónbűnözés, minden.
Megfogtad a lényeget, igen, pont ezek miatt, az anyagok miatt érzem azt, hogy így, mint hogyha így azon dörzsölnénk folyamatosan a markunkat, hogy ez a hülye technológia már megint milyen rossz dolgokat hoz az ember életébe, és így végül is, hogy közben megszeretjük, így egy kicsit olyan álságosnak érzem, amikor így nagyon csámcsogunk ezen a hülye IT-n.
Mert ennek kettő arca van szerintem, vagy kettő oldala. A technológiát, mint dolgok, amik érdekesebbé, izgalmasabbá, kényelmesebbé teszik az életünket, azt tök tudom szeretni. A technológia, mint egy hatalmas nagy biznisz a maga lobby érdekeivel, ami időnként, amíg alszom, kiveszi a vesémet és eladja, az azért egy másik játék.
Szerencsére a vesédet még nem adta el egyszer se, valójában.
Még bármikor meglepődhetünk.
Nem, szerintem nem várható. Valójában én ettől nem tartanék. Nem féltem a vesédet.
Egy vesekivevős drón. Azért van ebben valahol egy ilyen fekete kalapos startup.
Igen, vagy egy vesekivevős, tudom én, okos fésű. Mi egyszer csak titokban odalopódzik, és átalakul vesekivevővé. Szigorú lenne.
Már maga a vesekivevős okos fésű is olyan, hogy az elég csak azt kell bemondani, hogy pompom és a... És gyakorlatilag megvan a teljes történet. Szegény Bogyónak a... Bogyó? Bogyónak hívták, ugye, a kislányt pompomban?
Az azért is nagyon érdekes kérdés. Nem fogom tudni a választ, de arra emlékszem tisztán, hogy ahogy hívták a kislányt régebben, a rajzfilmben, nem úgy hívják őt a könyvben. És ezért iszonyú nehéz volt nekem felolvasni nagyon sok részt ebből a meséből. Mert hogy mindig a rajzfilmes nevét akartam mondani a kislánynak. Picúr egyébként. Ugye úgy volt, Picúr, megvárhatlak?
Igen.
Ezt kérdezte mindig tőle a pompom a rajzfilmben, de a könyvben meg nem Picúr, hanem nem tudom.
Érdekes, mert én csak Picúrra jutottam közben googlizva. Sőt, egyébként itt mondanám el mindenkinek, hogyha a rajzok nem számítanak, ami hát hülyeség, a rajzok számítanak a leginkább, akkor a Digitális Irodalmi Akadémián fent van a Csukás István pompom meséi egy az egyben az összes. Lehet, hogy le is nyomhatnánk egyébként a stopot, és visszamehetnénk pompomot olvasni.
Nem rossz a pompom egyébként, tehát lehet szeretni, pont olyan, amit érdemes olvasni egész biztosan, mert hogy van benne egy ilyen olyan szürreális svung, amit én mindig hiányoltam egyébként a mesékből. A mesék mindig olyan jól fésültek és földhöz ragadtak, és hogyha néha mégsem, akkor azt én mindig nagyon szeretem, és a pompom az nem földhöz ragadtott, nagyon fura dolgok történnek.
Nézd, pompom világában élünk, ahová a vesekivevő okos fésűt simán be lehet írni, vagy a, nem tudom én, oktandi okos porszívót, az szinte a valóság.
Hát az oktandi okos porszívó, az tényleg pompom, és az kezdettel adható el. Hát tényleg ez jól hangzik, akarok olyat.
Erőt eszembe, ha már te gyermekkönyvekkel megvert ember vagy. A Bogyó és Babóca, és tudom, hogy nem kellett volna felhoznom, már most sejtem, annak van bármi kapcsolat a technológiához? Tehát, hogy megjelenik abban például?
A Bogyó és Babócában nem. Hát de az, tudod, a Bogyó és a Babóca azok ilyen kis fura, mit tudom, pókok. Nem azok, mert a Bogyó az valami kukac, a Babóca meg talán egy katicabogár, ha jól emlékszem. Szóval, hogy ezek ilyen állatok, és hát nincsen az állatoknak, tökre nincsen okostelefonja.
Ha már beszél, jár, kalandjai vannak, stb., akkor akár lehetne egy okostelefonja is.
Hát lehetne, de nincs, de mondjuk ehhez képest ott van ugye a híres szerzőasszony másik fantasztikus vége láthatatlan sorozata, az Anna Peti Gergő, és az Anna Peti Gergőben sincsenek eszközök, pedig ott a szülők maguk a szerző és a férje egyébként, tehát saját magukról mintázta a történetet. Szóval, hogy ők építészek, és mint ilyenek használnak számítógépet, azon terveznek nagy házakat. De erről valahogy soha nem kerül szó, sokkal inkább arról, hogy apa és anya készített Anna Peti és Gergőnek babaházat kartonpapírból és pici balzafából faragták meg a kis babaágyacskákat. És egyáltalán például tehát soha nem nyomtatnak 3D-ben babaágyat, ami hát érthetetlen.
Kicsit olyan, mint ilyen szőrös lábú újlipotvárosi hippik lennének, de mondjuk lehet, hogy azok. És
nem én mondtam
ezt. Most veszítettük el valószínűleg. Sziasztok,
jó volt. Nem én voltam az, kedves Erika, és nem emlékszem, hogy hívják az urát. Szóval a kelt mondta.
Igen, vállalom. Viszont, hogy esetleg ezen bárki felháborodik, ideértve a szerzőt is, akkor igazán elmesélhetne, hogy miért nincsen számítógép ezeknek a szegényeknek, és küldjünk egyet. Valami nagyon régi, biztos össze lehet turkálni.
Az a helyzet, hogy viszonylag régen olvastam már, most már elmondhatom, mármint, hogy elmondhatom magamról végre, hogy a feledés homályába kezd veszni az Anna Peti Gergő élményem, és azért nem merem 100%-ra biztosan állítani, hogy nincsen benne semmi ketyere. De igazándiból nem nagyon van, mert ugye nem ezekről az értékekről szól az Anna Peti Gergő, hanem na jó, nem tudom, milyen értékekről szól. Azt tudom, hogy az ilyen kézműveskedésről igen, meg a türelemről igen, meg a testvéri szeretetről igen. És hát végül is ott van a piros autó, a család piros autója, amivel közlekedni szoktak volt a világban. Az kütyű, nem? Nem egy Tesla.
Hát de autó az még már a pompomban is volt. Hát mit festett, utána festék tüsszendő habciben ő színesre, hanem autókat.
Uh-huh. Igen.
Azt az tényleg megérdemelne egy további vizsgálatot, hogy mi az, ami már legitim módon belekerült a gyermekkönyvbe technológiai volta ellenére.
Hát figyelj, Anna Peti Gergő, nem akarom még egyszer kimondani ezt a családi felsorolást, hanem azt akartam, hogy a Varro Daninak a verses köteteiben ott viszont már rendszeresen előkerülnek nem hogy az okostelefon, de az USB töltőkábel is.
Ó, te jó Isten, ha már Varro Dani. Megint lábra kapott a háborodjunk fel a Varro Dani iskolai tankönyvbe belekerült versén mozgalom, és ismét láttam a Facebookomon, és ettől mindig kedvem támad, hát leginkább emberekre lövöldözintetőről.
Most azt hiszem, hogy a Varro Dani feleségének is kedve támadt, és ezúttal nem fogta vissza magát, és valakit nagyon elküldött a buspicsába. Emiatt teljesen érthető módon, bár most nem követtem a konkrét eseményeket, egyre inkább részben azt gondolom, hogy akik kommentelésre adják a fejüket, azok, hát nem is tudom, valamiféle jogosítványhoz kéne kötni a kommentelést. Meg egyébként a szavazást is, ugye?
Csak éreztem, hogy mielőtt belevágunk a technológia elásásába, előtte lemondunk a tömegdemokráciáról, mint olyanról.
Arról azért adásról adásra egyszer valahol leszoktunk, vagy legalábbis igyekszem, hogy az így legyen. Na jó, most akkor a szavazást azt el is felejthetjük, de az, hogy a kommentelést azt valamiféle vizsgához kellene kötni, az jópofa lenne, de nem olyan vizsgához, tehát nem intellektuális képességekhez, vagy azok meglétéhez kötném a komment jogosítványt, hanem inkább valamilyen sablonkerülési jogosítványt osztanék ki, vagy sablonkerülési képességeket mérnék fel. Tehát aki kizárólag a közhelyekkel bírja mérgezni a lélek közterét, azt nem engedném kommentelni.
A lélek közterét.
Hát jó, ezt én is érzem, hogy ez egy kicsit elszállt velem a katica.
Lelki szememület megjelente, hogy így kisimítod a homlokodból a kozsótincsedet, és pincélet mutatsz összes kezeiddel.
De igen, ezt csinálom most.
Kommentelési díjat bevezetni, vagy szűrni hosszúságra, és ki nem írt 300 leütést, azt egész egyszerűen nem engedjük ki.
De azt tudod, hogy a kommentelési díj ez egy teljesen létező stratégia, és
nem persze, és van, ahol működik is.
És van, ahol működik is. Egy egész pici összegbe fizetéséhez kötjük a kommentelést, akkor a trollok nem feltétlenül fogják azt gondolni, hogy megéri pénzt adni azért, hogy belocsokhassanak. De tudod, mi van? Engem nem is a trollok zavarnak a legjobban. Szerintem ezzel nem is mondok nagyon érdekes és új dolgot. De hogy engem a teljesen valid, ám végtelenül sekélyesen átgondolt és megfogalmazott hozzászólások szoktak leginkább felbosszantani.
Az a kérdés, hogy őket szűröd ezzel.
Hát igen, ez az, ezt mondom, hogy nem feltétlenül, mert ők nem a vicceskedő nagykamaszok közül kerülnek ki, hanem valószínűleg sokkal inkább a nyugdíjas tanárnők közül. Ezúton is elnézést kérek összes nyugdíjas tanárnő hallgatónktól, természetesen nem rájuk gondoltam.
Haladunk. Sikerült már legalább két jól körülhatárolt a csoportot elidegeníteni, és hát hol vannak még a híreink?
Vagy például az app használó emberek, akik vannak olyan hülyék, és feltöltik a Meitu nevű mangásító, fotomangásító appot a telefonjukra.
Az egy egészen csodatos történet volt, és meglepően sok ismerősömnél láttam ilyen Meitus fotót magáról. Nyilván többen...
Én is csináltam.
Fel... Ott egy jó Isten. Nálad nem láttam.
Nem töltöttem fel. Rosszul sikerült, nagyon rosszul néztem ki rajta. Kedves hallgatók, tudjátok, hogy miről beszélünk? Ez az az ilyen kínai esztétika szerint kínaiasra alakító app, tehát ami a portrédat, portréfotódat kínaivá alakítja, plusz ilyen nagy manga szemeket csinál neki, meg nagyon pirosra rúzsozott száját, és köré is tesz pár ilyen ornamentikát, airbrushból fújva.
Igen, egyébként szerintem, hogyha ha simán csak elfütyülnénk egy ilyen képet, és mindenkinek megjelenne a telefonján, akkor már tudnák, és nem kellene tovább magyarázni a dolgot. Ami igazán szép volt nekem ebben a történetben, az nem az, hogy egy raklapember magától felrakta ezt. Azért, mert úgy gondolt, hogy vicces lesz Meitus fotókat csinálni, hanem legalább ugyanennyi ember felrakta, mert ironikusan menő volt, és ugyanúgy kiszolgáltatták az adataikat.
Mert hogy a hír, vagy a botrány, vagy az álbotrány szerintem az, hogy ezt hamar kiderítették el az alkalmazásra, hogy amellett, hogy meg kínaisítja a fotóinkat, amellett egy csomó adatot is küld a kínai szerverek irányába a telefonunkról, és akkor mindenki elkezdett vadul rettegni attól, hogy a Meitu egy olyan kaput nyit az ő életére, hogy nem sokára tényleg kiveszik a veséjét a fésülye segítségével. Amiért én egyébként idehoztam ezt az egész történetet, az pont az, hogy ha egyébként végigolvassuk a cikket, nem csak a bevezető kövérbetűs két mondatot olvassuk el, akkor kiderül, hogy egyrészt a Meitu lényegében semmivet nem küldött el rólunk, ami nekünk, vagy az általunk használt többi appnak vagy adatnak bármiféle kárt okozhatott volna. Egyrészt. Másrészt, hogy igen, elküldött egy csomó adatot, ahogy ez szinte az összes ingyenes app szokta csinálni, és nem is csak azért, mert hogy ezzel kezdenek valamit, hanem egyszerűen csak azért, mert hogy már az ingyenes app készítő workshopok első óráján az van, hogy amikor ezt a frameworket használjuk, na ott akkor van egy kapcsoló, hogy kérjük el az összes operatív tech adatát ennek a telefonnak, vagy ne. És akkor ezt nyilván defaultban be van kapcsolva.
És ez igazán szörnyű benne szerintem. Mármint, hogy az emberek nagy részt az okos telefonhasználókat rászoktattuk arra, vagy rászoktatódtak, vagy rászoktak, toljuk el minél általányosabb valami felé, hogy ez abszolút nem gond. És hogy ehhez képest piszok sok adat folyik ki a telefonból, amire legalább azt az egy kérdés fel kell tenni, hogy egészen pontosan ez miért kell neked? Mert ha mindenki totál megbiztos lenne a világban, és nem csak abban az értelemben, hogy nem akarnák felhasználni, hanem nem hagynák el a fenébe az egészet, akkor azt mondanám, hogy oké, de azért sokkal több adatszivárgásos dolog volt az elmúlt pár évben, mint hogy nyugodtan mondjam azt, hogy bárki kezelje bármilyen adatomat. Ha nagyobb mennyiségű adat hagyódik el rólam, akkor legalább én legyek a hülye a végén.
Elméletileg igaz, amit mondasz, csak gyakorlatilag itt az történt, hogy nem olyan adatok mentek ki a telefonodról, hogy nem tudom, kikkel SMS-ezel, vagy hogy tudom én, van-e vérnyomásmérő hozzákötve a telefonodhoz, hanem csak olyasmik, hogy milyen oprendszer van rajta, mikor frissítetted utoljára, meg ilyenek.
De a vérnyomásmérőt meg a kontaktlista hozzáférés sem máshogy kérik el a további ingyenes appok. De ez a sztori az nem a Meituról szól nekem, hanem arról, hogy a telefonok még mindig nem, vagy a telefon operációs rendszergyártók mindig nem oldották meg azt, hogy látható módon, értelmes módon át lehessen tekinteni, hogy te valójában mit osztasz meg és kivel. Telepítéskor feljön egy ilyen next-next finish felület, ahol közlik, hogy igen, és a lábméretet is el fogjuk küldeni, amitre pedig nyilván te is, mint én is rá szoktál kattintani, hogy igen, küldjétek.
Hát igen, de hát ez most hosszan is vitatkozhatnánk róla, de tulajdonképpen nincs hozzá kedvem. Ha valaki erről hosszú vitatkozást szeretne hallgatni, vagy hosszú beszélgetést, akkor ajánlom a Vendéglő a világ végén podcast legutolsó adását, ahol legalább egy órát beszélgetnék erről a hostok, és nagyon érdekes szempontokat hoznak elő, és tárgyalnak meg. Én alapvetően azon a véleményem vagyok, hogy ebből lehet baj, de nem szokott baj lenni. És nem tudom, túl rövid az élet ahhoz, hogy folyton azon szorongjak, hogy a megosztott adataimmal mi lesz.
És itt jön be a történetbe az ehhez kapcsolódó linkem, hogy a Carnegie Mellon egyetemen egyébként gondolkodnak azon, hogy mi az, amihez túl rövid az élet. Ott most összeraktak egy olyan szoftvert, ami egyelőre csak feltört Androidokon működik, de ami feltesz neked 4-5 kérdést, hogy akkor ilyen elvek szerint szeretnél te élni a telefonoddal, majd az átfrissüli a különböző engedélyeket, és emiatt nem kell kézzel átkattingatnod 160-200 beállítást, ami mondjuk egy rendes telefonon fedlevő appok összes ilyen megosztási beállításának a nagyságrendje kb. Hanem felajánl neked választásokat, hogy hogyan működjön ez a dolog.
Jól értem, hogy én mondjuk azt mondom neki, hogy nem szeretném, hogyha bárki tudná rólam, hogy éppen merre járok a telefonommal együtt, és akkor ő végignéz az összes appomat, és megnézi, hogy kinek van helyadatokhoz hozzáférése, és akinek van, attól elveszi.
Majdnem teljesen megnézi, hogy ennek az appnak szüksége van erre. És automatán első lépésben nem azt mondja, akkor a Google Maps soha ne használhasson GPS-t, hanem szól neked, hogy itt vannak ezek. Viszont a Meitu-tól, az ingyenesms.hu-tól, meg a nem tudom, hogy kitalálok mindjárt egy harmadik ilyen kamu appot, akiknek tényleg nem kell tudnia, hogy hol vagy, azoktól elveszi automatán. Tehát ennél egyel okosabb.
Nagyon szellemes. Kicsit azokra a hősi időkre emlékeztet, amikor abból lehetett komoly pénzeket keresni, hogy olyan szoftvereket írtál, amik ugyanazt tudták, mint a többi szoftverek, csak érthetően kommunikáltak a userrel.
Igen, vagy régen nem, olyan sosem volt, amikor szoftverek jók voltak, bocsánat, elragadtatott a hív. De hogy szóval ez egy megléphető dolog igazából, más kérdés, mikor lépik majd meg.
Hát időről időre felbukkan valaki, aki azt veszi a fejébe, hogy az egyszerű, vagy az inkább úgy mondom, az átlagember számára lefordítja a technológiát, vagy megpróbál tolmácsként viselkedni. Nem tudom, hogy sok nagyon sikeres, hosszan prosperáló vállalatot tudok-e mondani, aki ebből él.
Annak idején a Google Chrome az úgy indult, hogy itt van a böngésző, ami nem szar. És ezzel egészen sokáig eljutottak. Most nem menjünk bele, hogy a Google Chrome böngésző most a legelterjedtebb szar böngésző, de hogy ilyen fellángolások azért vannak. A Firefox is ezzel indult, hogy mi vagyunk az a böngésző, ami nem elég, hogy nem az Internet Explorer, de még nem is rossz.
Azért azt mondjuk ki, hogy a Google böngészője nem szar, csak sok memóriát eszik, de egyébként egy jó böngésző. Azért az is hozzátartozik, hogy én pont ma adás előtt mondtam azt a számítógépemnek, hogy na jó, akkor mostantól legyen a Firefox a default böngésző. És ez egy nagy lépés volt, régóta fontolgattam, régóta tépelődtem, és most azt mondtam, oké. Okay.
Időnként szoktam szomorúan nézni a Chrome-ban, amikor játékok futtatására alkalmas számítógépemen közli, hogy kevés az erőforrás, és hogy valamit mégiscsak kéne csinálni. És hogy persze más erőforrás teszik, illetve tele lakja a memóriát meg a többi, de hogy nagyon várom még egyszer, hogy tudjak úgy böngészni, hogy nem kell azon gondolkodnom, hogy hány tab van nyitva, meg hogyan megy, meg mi a fene történik a háttérben.
Na jó. Mondjuk, hogy választhatunk Safarit is akár, érted?
Igen, meg este lefekvés előtt meg is korbácsolhatjuk magunkat, ugyanez a valid választások között szerepel.
Akkor ma egy újabb jelentős hallgatói réteget kértünk meg, hogy talán fáradjon arrébb a fülhallgatóktól.
A Safari rajongókat, az egy jelentős réteg?
Hát persze, minden Apple rajongó esküszik arra, hogy a Safari ilyen szuper böngésző, amit teljesen fölösleges mással helyettesíteni.
Aj, feneketlen az ostobaságnak a kútja.
De miért? A Metallicának is vannak rajongói.
Igen. Igen, értem a problémát, persze. Metallicának is voltak jó lemezei, csak azóta felnőttek, gyerekeket csináltak, megöregedtek, a gyerekeik, a szüleik meghaltak. De szóval volt ilyen.
És a hajam még tart.
Ellenben van egy csodálatos videó, remélem, be tudjuk majd egyezni az adásnapról. A Facebookos videóban sosem hiszek, hogy működik, de ez még itt van azóta, amióta beraktam az adásnaplóba. Ez azt mutatja, hogy a VR-ben igenis van jövő, és erről hát a múlt adásban úgyis beszéltünk.
A kézműves virtuális valóság.
Ez teljesen Tájföldön, Ban Patongban töltötték fel a videót, ezt nem kattintom le, hogy hol van, mert félek, hogy nem találok vissza. És ez egy, hát ez egy csodás videó, kedves hallgatók. Úgy néz ki, hogy egy lány feláll egy ilyen ketreszre, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mintha egy kombinónak a belső kapaszkodóiból csináltak volna egy, hát nem is tudom, beengedő kaput.
Hát ilyen dobogószerűséget, aminek kapaszkodói vannak.
Igen, és ez rá van kötve egy felfordított szánkóra mondjuk, úgyhogy a dobogó az szabadon mozgatható 30-40-50 centiket jobbra-balra. Feladnak a jányra egy VR szemüveget, azt hiszem, hogy valamilyen Rift, nem is Rift klón, egy Gear VR klónnak tűnik, és látszik a hátsó monitorokon, hogy ezen a klasszikus ilyen vidámpark szimulátor megy, és nagyon keresem azt a szót, a hullámvasút.
Hullámvasútnak nevezzük.
Igen. Felraknak azt egy fülest is rá, és utána az eszköznek az üzemeltetője, egy fiatal pejhedzőbajoszú srác, elkezdi döntögetni ezt a dobogót jobbra-balra, meg rázni benne a lányt, úgy, ahogy a VR szemüvegben látott vasút mozog valamerre, és ő maga a force feedback ebben a történetben. Rendkívüli mondom mókás, és mindenki mintha élvezni ezt a dolgot, tehát, hogy nem vicces videónak csinálták, hanem ez tényleg ott maga a technika kipróbálásának a lehetősége.
Nekem azt tetszik a legjobban ebben a videóban, hogy látszik, hogy a fiú, aki a human force feedback, aki szimulálja a működést, a mozgást, vagy az valaki a gravitációt adja ebbe az élménybe, ő rajta az a minden vállalkozónál felismerhető, nyilván sokunk által sokszor látott ilyen teljes rutin látszik, ami a 200. ugyanolyan mozgásod végigcsinálása után mindenki látszani szokott. Tehát ahogy a lángos sütő bele teszi a lángos tésztát a forró zsírba, vagy ahogy a pizza sütő pörgeti a feje fölött a tésztát, ugyanazzal a nem törődöm, de azért odafigyelő, unott arcú hozzáállással mozgatja a hölgy alatt a dobogót. Lehet tudni, hogy nem fog hibázni, jókor fogja meglökni, vannak ilyen kis trükkös mozdulatai, amik látszik, hogy a menet közben optimalizálta ki magának, hogy a könyökével löki, és közben a lábával már készíti elő a következő mozdulatot. Gyönyörű ez a fajta ilyen szakmai alázat és hányavetiség keveréke.
Igen, de hogyan lesz körhintás technológia VR-ből, illetve a hány ütéssel lehet egy Slavia 631-es légpuskának az irányzéket végleg elállítani kalapáccsal, típusú tudásoknak valamelyike van belevegyítve ebbe, illetve hogy a Löwen Brauchert a hány pálcikára rögzítsük a végén a céllövöldében. Amire még felhívnám figyelmet, az egészet teljesen autentikussá tevő fehér alapon fekete csíkos munkavédelmi gumipapucs. Hibátlan az egész videó. Ennek a technológia most már szerintem is van jövője.
Na ugye? És egyébként, még ha valamire jó lehet ez a videó, az a mindenféle ilyen, nem jut eszembe a kifejezés, persze pedig, hát anélkül az egész nem ér semmit. A MVP, ezt a betűszót kerestem, Minimal Viable Product, a legkevésbé költséges megvalósítása egy ötletnek, ami még éppen úgy néz ki, mintha. Szóval ez pontosan annak a tökéletes demonstrációja, amit olyan sokszor szoktunk csinálni, hogy bizonyos funkciókat úgymond fékelünk. Azaz úgy csinálunk, mintha ott lenne a funkció, pedig nincs. És ezt nagyon sok ilyen öntanuló, mély tanuló algoritmus ellátott képfelismeréssel, vagy valamiféle mesterséges intelligenciával ellátott appnál szokták csinálni a bevezetés időszakában, hogy azt a mesterséges intelligenciát, amit ugye le kéne programozni, és ami a lényeg lenne az egésznek, azt nem kezdik el, mert inkább csak ki akarják deríteni, hogy egyáltalán az emberek akarnak-e ilyesmivel találkozni, és inkább a Fülöp-szigeteken bíznak meg egy 200 fős céget, hogy ő játssza el a mesterséges intelligencia szerepét, azaz Fülöp, Filippino emberek, Fülöppinók.
Filippino.
Legyenek ők akkor Filippinok. Szóval, hogy a Filippinok válaszolnak a kérdésekre az automata nevében, mert hogy ez így olcsóbb, mint leprogramozni, és hogyha aztán kiderül, hogy a nézők mással akarnak csak ezt, akkor neki lehet állni a valódi megvalósításnak.
Hát amikor ezt megteszik, ez tulajdonképpen oké, és amikor nem, akkor abban vannak ilyen gyarmatosítás pozitív jelenségek, mint amikor Amerikából outsourcelnak mondjuk moderációt nagy mennyiségben filipinoknak, mert azoknak aztán tényleg mindegy, hogy mennyi gyilkolós pornót látnak, majd maximum felkötik magukat Isten hírével. Azt hiszem, hogy pont a Fülöp-szigetek az egyetlen hely egyébként, ahol a digitális távmunkásnak, vagy az outsourcing munkásnak van köztéri szobra. A másik ilyen, az pedig csak az oroszoknál van, a kísérleti egérszobra.
Van ilyen, ó, de cuki. Igen. Nagyon megérdemli a kísérleti egér azt, hogy szobrot kapjon.
Az outsourcing munkás is, ők szokták visszapattintani a Facebookon a bocs, srácok, ezek egészen biztosan nem nácik, egy kicsit című bejelentéseket, és akkor visszaírják én copy-paste-t, hogy szerintünk ez teljesen belefér a community guidelines-ba. Csók.
De viszont nem tudom, tudod-e, hogy melyik az az ország, ahol a hős tűzszerészeknek is van szobra?
Hú, nem. Tippelnék egy Albániát mondjuk, de biztos nem az lesz.
Nem, ez az ország Magyarország. A vár aljában van a hős tűzszerészek szobra. Ez van ráírva a hős tűzszerészek, és vannak is rajta tűzszerészek. És ez tényleg egy szobor, majd belinkelem az adásnaplóba. Annak idén úgy gondoltuk, hogy ha a zenekart alapítunk egyszer, akkor annak mindenképpen az lesz az elnevezés, hogy hős tűzszerészek. Hős tűzszerészek. Még kimondani se könnyű, ezért is tökéletes zenekarnév. Zenekar nem lett, viszont az emlékmű az azóta is ott áll azt hiszem a Logodi utcának a alsó végénél.
De azt hiszem az én kedvencemről arra már volt szó egyébként ebben az adásban, az a közlekedési balesetek áldozatainak emlékműve, ami hát a világ egyik legkevésbé látványos emlékműve a Flória térnek azon a sarkán, ahol egyetlen egy sétány sem vezet el. Viszont a hátam mögött van egy kis bénzsa közlekedési park, ahol gyerekek eshetnek el biciklivel.
Hát illetve az egy olyan hely, ezt azért tudom, mert én ott éltem a Flórián téren, lényegében a teljes ifjúkoromat ott töltöttem. Egy 9. emeleti ablakból bámultam le a 2x6 sávra. Szóval, hogy azért kerülhetett oda az a szoba, mert nagyon gyakran haltak ott meg emberek, amennyiben nagyon sokszor volt olyan, hogy ezt a nem 2x6, inkább 3x4 sáv volt, azt hiszem, hiszen a 3x4 sávon való átjutást, ezt nem tudta mindenki végig teljes figyelemmel vinni, és még az első 2x4 sávon átjutott, de a harmadik már sok volt, ott már elcsapta valaki. Most vesztettünk mondják, így a körorvost is például, aki gondterhelten maga elé meredve, battyogott át, és hát sajnos jött egy ifa.
Még mindig nem oldották meg, ezt teljesen időnként a Vörösvári útnak a szembejövő sávjában lehet látni szembejövő autókat, akik simán benézték, hogy melyik kutricán kéne bemenni, és nem tűnik fel, hogy rossz oldalukon van a villamossín.
Igen, itt voltak azok a híres esetek is, hogy a ott közlekedő egyes villamosnak a nyomvonalát beültették gyeppel, ilyen drága tekercses gyeppel, és aztán néha egy-egy autó ráhajtott, és esős időben így meg is fenek lett a gyepbe belemerült kerekekkel.
Igaz, jó, mert ez ott elássa magát, de egyébként király rajta éjszaka átsétálni. Mész, panel, és itt van hirtelen 2 méter gyep.
Na jó, ennyit a városról. Mi újság a bulvár világában?
Ez még tök nem bulvár, vagy ha igen, akkor te tehetsz róla. Hugo Barra, őt nem beszéltük már a múltkori adásban? Nekem úgy
de ezt a múltkor megemlítettük, hogy a Xiaomi kínai, hát most már általános ilyen elektronikai vállalat, hiszen gyártanak ők mindent, ami árammal megy. Szóval, hogy az ő Google-tól importált vezetője az ott hagyta a céget, és visszament a Facebookhoz a VR részleget vezetni. Nem is tudom, talán csak azért, nem tudom, miért kellett ezt ma megemlítenünk. Azt mindenképpen el akartam mondani, hogy a múlt adásban ugye beszéltünk erről, meg az én Xiaomi telefonomról, meg annak a véget nem érő javításáról, És aztán nagyon sok hallgatónk helyezett el kommenteket a blogunkban arról, hogy a Xiaomi jó, és hogyha az enyém rossz, akkor az biztos egyedi eset, és maga a telefon lehet hardware hibás, mert egyébként a Xiaomi jó. Mármint a Xiaomi operációs rendszer másolata. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a Meti Heteor hallgatóságában van egy jelentős Xiaomi rajongó réteg, akik biztos nagyon sajnálták, hogy barra elhagyta a céget.
Viszont van valaki most a Xiaomi-nak az élén? Vagy azt nem írták, hogy kikerült az élére? Mert hogy ők azért...
De írták, azt hiszem.
Nagy lendülettel vittek ott nyugatiakat.
Írták, és az alapító. Igen. Mm-hmm. Tehát, hogy valaki az eredeti csapatból.
Egyébként az érdekes, hogy a Xiaomi az, ha jól tudom, nem úgy vált elektronikai minden gyártó céggé, hogy ők akkor most feladítottak egy kutatólabort, és azt mondták, hogy srácok, ti okos fésűt gyártatok, ti okos órát, ti ott a sarokban pedig ne bújjatok el, tiétek lesz a okos lovas szekér, hanem hogy ha találtak olyan terméket, ami beillett a Xiaomi univerzumba, akkor őket így meginvitálták, hogy akkor srácok, mostantok azért ti vagytok a tévérészlegünk, mint ahogy van okos tévéjük, pont színes. Már nem a tévé maga színes, hanem a külseje is, amit nekem nagyon tetszik, mert mindig csak fekete tévéket szoktam látni.
Van egyébként okos tévé boxuk is, és az annyira okos, hogy én éppen most fogok rendelni egyet, nem tanulva az előző kudarcból, ami hát, ha még nem is kudarc, majd beszámolok róla, hogy mennyire jó, minden jel szerint nagyon jó.
Hát mondanám, hogy húha, Ferenc most fogja ellopni a Kína a tévézési szokásaidat, de az a helyzet, és akkor ezt előre is hozom ide ezt a remek hírt, hogy a FTC, ami hát ami nagyon sok minden Amerikában, gyakorlatilag a fogyasztóvédelem, meg a frekvenciafelügyelet, meg egy-két dolog még így hozzácsapva, az lebuktatta a Vizio nevű céget, akik mindenféle adatokat gyűjtöttek a tévézőkről.
És ők nem kínaiak, hanem amerikaiak, ugye?
És amerikaiak, és ami igazán érdekes, hogy ez egy ilyen népszerű, hát nem is underground, de mondjuk budgetebb márka volt, amit tök sokszor ajánlottak mondjuk a Wirecutteren, hogyha $500 alatt keresed a tévét, akkor egészen egyszerűen ez a legjobb, mert annyiba kerül amennyibe, és kireül összerakták, ügyes, jó a szoftver, stb. De még egyfajta ilyen libling is volt.
Hát nem látom az összefüggést a két állítás között, attól még, mert lopták az adataidat, illetve a szokás adataidat, attól még gyárthattak jó tévét.
Simán inkább az, hogy fáj nekik a hőst véri belátni pillanat, ez, hogy jó volt, szerették, stb. Csak közben vitték a családi ezüstöt, amikor nem figyeltek oda.
Szerintem ez a kása is olyan, amit nem esznek annyira forró, mint ahogy az elsőre hallatszik, mert hogy a tévézési szokásaidat adta ki ez a tévé, tehát nem az volt, hogy a rászerelt kamera segítségével a hétköznapi tévé előtti viselkedésedet rögzítették, és aztán a legjobb részeket exportálták egyenesen a YouTube-ra, hanem a felhasználói szokásokat, meg egyébként az előfizetői adataidat nyomatták ki, illetve ilyen regisztrációs adataidat, hogyha valahol tettél ilyet, és nem anonimizálva. Ez itt a nagyon fontos különbség, mert egyébként az, hogy a te felhasználói szokásaidat egyébként anonim módon, de kiadják, ez minden IP alapú tévészolgáltatásnál tök alap.
Ebbe azért kicsit beleakadnék, hogy ennek az anonimizálásnak még van jövője, meg lesznek érdekes kérdések, mert hogy az első nagyobb ilyen tömeges adatkiadási ügyeknél, és aztán pont a Netflixnek volt a Netflix Challenge, ahol jobb ajánló algoritmus kellett tesztelni. És atya úristen, de régen volt az. Azóta cégek épültek ki belőle, azóta a Netflix nem próbál ajánlani. Meg sok minden megváltozott. Már ott megcsinálták azt biztonsági kutatók, hogyha összefésültek kettő adatbázis, a Netflixes anonimizáltat meg egy másikat, ami ahol hasonlatokra tették rá a kezüket, akkor be lehetett azonosítani nagyon sok embert. Tehát, hogy önmagában levő anonimizált adatbázis persze lehet, de hogyha az, ha valaki valamit akar kezdeni, akkor megpróbálhat további rétegeket raknia úgy, hogy azonosítók legyenek az emberek.
Így van, és azt meg is lehet tenni. Én azt tudom, hogy az egyik nagy tévészolgáltató, amelyiknek most nem mondom ki a nevét, nehogy aztán helyesbítésre kényszerüljünk, Szóval, hogy az egyik nagy tévészolgáltatónál már sok évvel ezelőtt is volt olyan projekt, hogy az adatok elemzéséből dolgoztak programozó srácok, és annak ellenére, hogy ez egy tényleg anonimizált adatbázis volt, és nem volt mivel összefésülni, tehát csak azt hiszem, még csak készülék ID-köt se láttál, össze lehetett úgy állítani, hogy egy adott, hát azt hiszem user azonosítóhoz, vagy valamilyen, tehát hogy a tévét, vagy a set-top boxot egész pontosan azonosított a rendszer, szóval, hogy ehhez tartozó nézettségi, meg csatornaválasztási adatok, meg műsor nézési adatok alapján meg lehetett mondani, hogy abban az adott családban hányan élnek, milyen neműek és korúak, és ez alapján nyilván egyébként beazonosíthatóvá is váltak valamilyen szinten legalábbis a családok. És ez mondom, jó sok-sok évvel ezelőtt volt. Úgyhogy ezt azért lehet mindenféle személyes adat elárulása nélkül is csinálni, de a vízió tény, hogy nem vesztegette az idejét arra, hogy megpróbálja akár csak elfedni a személyes azonosítókat, ők az IP címet adták ki, meg egyébként az előfizetett csomagot, meg egyébként az előfizetéssel kapcsolatos alapadatokat, ami nem, kor, házassági státusz, meg ilyenek is benne voltak az adatok között, ami hát, hogy kemény, én ezt sose értem, hogy miért lenne baj, ha rólam kiderülne, hogy hány éves vagyok, amúgy is meg szoktam mondani bárkinek, aki kérdezi, de értem, hogy ez emiatt lehet aggódni, és el tudom képzelni, hogyha rossz kezekbe kerül, akkor csúnya dolgokat lehet művelni egy ilyen adatbázissal.
Nézd, ez megint akkor ez probléma, amikor majd a automata telefonhívás nem úgy fog kinézni, hogy Orbán Viktor vagyok a miniszterelnök, hanem a kedves Ferenc, Orbán Viktor vagyok a miniszterelnök, és mind a ketten nézzük a született feleségeket. Beszélgessünk egy kicsit. Tehát, hogy nyilván ez egy ebben formában cifi, de maga a cucc az megcsinálható.
Ezt, de mondjuk én ebben nem látok semmi negatívumot.
Nem gyártottam fejben hívni.
Jó, igen, igazándiból inkább abba gondoljunk bele, én szerintem ez nem ez a veszély. Tehát nem az a veszély, hogy a hatalom felhasználja ellenünk a fogyasztási szokásainkból alkotott profilt. Ettől kevésbé félek. Attól inkább félek, hogy ez a profil ez rossz kezekbe kerül, például mit tudom én, egy ezek fölött rendelkező programozó menthetetlenül beleszeret a feleségembe, és úgy dönt, hogy el szereti előlem, vagy tőlem, mégpedig azon a módon, hogy besároz engem ő előtte, és valahogy ezt a profilomra építve egy ilyen jól kitalált hazugság folyammal megvalósítja. Tehát egy sokkal inkább attól tartanék, hogy valamiféle pszichopata kezébe kerül a rendelkezése fölött, az adattömeg fölött, semmint, hogy a hatalom igyekezne kihasználni ellenem. Azt meg, hogy a marketing fogja használni, azt kifejezetten, azt én szeretem. Tehát az, hogyha a fogyasztásomat nem csak olyan szőnyegbombázás elven próbálják befolyásolni, hanem a valós szokásaimat figyelembe véve, ez nekem egy előrelépésnek, nem egy visszalépésnek tűnik.
Erről itt szoktunk beszélni, hogy ezt hát, ha egyszer majd elkezdik csinálni, de nagyon ritkán észlelem ezt az életemben, ez a probléma. Tehát pont ezért mondtam kicsit korábban, hogy amikor a Netflix még ajánlani próbált dolgokat, azért erről most már teljesen leszokott, most én szőnyegbombázás jelleggel nyomja a saját cuccait, hát ha majd megnézem azt. És hogy marketingben is ugyanezt szokott lenni, vagy ez ami gyakran visszaköszön.
Meg lennél döbbenve, ha tudnád, hogy a magyar Tesco a klubkártya rendszer bevezetése óta mennyire ezt csinálja pontosan. Tehát, hogy ilyen a vásárlási adataidból, és ehhez még csak nem is kell tudnia, hogy te konkrétan ki vagy, vagy ahogy az ilyen kemény adataidat nem kell tudja, elég a kosaradat néznie. Szokott bort ajánlani, észre szokta venni, hogyha terhes asszony van a családban, ha gyereket vár a család, és számos ilyen egyéb dolgot, és ehhez igazítja az ajánlatait, és ebből amennyire legalábbis ezt a Tesco persze így mondja, nem tudom ellenőrizni, hogy igazat beszél-e, de hogy a felhasználóinak, azaz a vásárlóinak, ez kifejezetten jól esik, amikor a fiataloknak nem műfogsoragasztót ajánlnak, hanem olyan bort, amit már a múltkor is vettek, és aztán megint, tehát ízlet nekik. Hogyha ez a bor most éppen akciós, és ezt ajánlják, akkor azt gondolják, hogy hopp, ez milyen jó, hogy ezt ők tudják.
Itt mindig az algoritmikus butaság a nagy kérdés. Tehát mi van, hogyha a Tesco elkezdi tolni a pelenkákat akkor, amikor még csak anyu tudja, hogy gyerek lesz. Tehát a klasszikus vitára futunk vissza egyébként, a te azt nézed, hogy hogyan, mi az, amikor egy technológia jól működik, én azt mondom, hogy mi történik akkor, amikor el fog romlani.
Hát igen, de ezt ugyanígy csinálhatnánk az autónál is, ahol gondolkodhatnánk azon, hogyha kidurran egy kerék 120-nál, akkor abból milyen csúnya meghalások szoktak lenni, meg gondolkodhatunk azon is, hogy autóval sokkal jobb elmenni Zalaegerszegre, mint lovaskocsi.
Igen, bár Zalaegerszeg teljesen kihagyható, azt hiszem.
De értem, hát most talán nem a lényegre tapintottál rá, de bár a,
tudom,
a részletek tekintetében igazad lehet.
Illetve menjünk vissza csak három mondatig, és utána hajlandóbb kell engedni a témát, hogy ez volt a beszélgetésnek az a része, amikor hatalomtól féltünk kevésbé, ami önmagában egy ijesztő rész.
Tegyünk. Nem tudom. Én is ismerem azt a történetet, amit ha már pont itt a várandós asszonyt hoztam példának, hogy most épp volt valami per is ebből, vagy valami kártérítés, miszerint egy babát váró család nál ezt kiszaszerolták az adatokból, és amikor az algoritmus azt mondta, hogy már meg kellett születnie a gyereknek, akkor küldtek egy újszülött csomagot egy kedves levél kíséretében, de azt nem tudták nyilván kiszaszerolni, hogy ezt a családot valami nagyon csúnya tragédia érte, és a baba vagy elvetélt az asszony, vagy nem élve született, vagy valami. Szóval valamilyen szörnyű dolog történt, nem lett gyerekük mégse, és amikor megkapták a kis cuki pendely csomagot, akkor azon nagyon kiakadtak, és aztán nagyon csúnya pert akartak, hogy nem tudom melyik cégnek a nyakába akasztani. Szóval persze igazad van, hogy ez meg tud történni, mint ahogy a képfelismerő algoritmusok nemrégiben orángutánnak nézték a fekete bőrű portrékat.
Hát úgy, mint egy Facebooknak a valamelyikén automatizáltan létrehozott videója volt az, ami nézd, itt vagy az édesapáddal, nézd, itt vagy a barátaiddal, nézd, itt vagytok családi körben, és akkor villogtatta egymás után a kórházi ágyat meg a temetést. Ami hát meg is csak ez a, inkább ne foglald össze a tavaly évemet, hogyha egy mód van rá típusú élményként írtak le.
Igen, igen, ezek a... Na, szóval ezt mondtam talán az elején, hogy amikor így Szóval olyan érzésem van, mintha bemennénk egy narancsba, és ahelyett, hogy két pofára dagatra zabálnánk magunkat a narancs húsából, gyorsan kiváljuk magunkat a héjához, és ilyen kélyes önkínzással belemélyeztük a fogunkat abba a fehér és kissé keserű, vékony héj előtti részbe. Szóval ezt azért sokszor csináljuk így, és ez szerintem egy rossz rutin. Hogy én ezért próbálom mindig a pozitív oldalait nézni egy adott technológiának, vagy megközelítésmódnak, mert hogy alapvetően azt feltételezem, hogy ezek a technológiák valamiféle jó célra születnek, lehet ez a jó cél az is, hogy jó sok pénzt gyűjtsenek az alkalmazónak, és hogy ennek lehetnek ilyen negatív eredményei, vagy rossz oldalhajtásai természetesen, de én valamiért azt gondolom, hogy az ilyeneknek a többség számára jó kimenetelei vannak. Ha nem, hogyha egy ilyen technológia többség számára rossz kimenetellel végződik, akkor az kihal, vagy azt nem alkalmazzák tovább.
A kisebbségre gyakorolt hatástól függ nekem ez. Tehát, hogy igen, a műanyagipar fasza, pénzt csinálni király, de azért megfertőzni ezt a három várost, ami ott volt a gyár mellett, az nem volt túlzottan jó ötlet. És azt kell felmérni, és szerintem azért fontos a technológia kritika, hogy azok az emberek, akiknek ez a technológia nem jó, azokat simán sokkoljuk, mint mondjuk a Facebook videó, picit kényelmetlenül érzik magukat, mint egy túl sokáig követős reklám után, vagy csak egyszerűen lepattanulók, mert nincsen erre szükségük. Ha lepattanulók, akkor teljesen oké. Ha embereket bántunk azért, mert nem mértük fel, hogy mit csinál a szoftverünk a nem ideális esetben, akkor ez a hazamész fiam, és újra gondol az életedet.
Hát ezzel nem tudok vitatkozni, ebben teljesen igazad van.
Ellenben, de vannak még itt remek, szép, pozitív hírek. Ja, nincsenek.
Nem, mint alapvetően most jön az igazi szőnyegbombázás, mindenki elveszti az állását, meg ilyenek, meg eladják, meg beszüntetik.
És ezzel az elveszti az állásán egyébként nagyon csodálkoztam, mert a legutolsó hírünk az volt a Fitbitről, hogy ők megvették a Pebble-t, ott telesírtuk az összes párnáját mindenkinek, aki közel került hozzánk, hogy te jó Isten, a kedvenc okos óra cégünket kinyírták, rövid távú gondolkodás volt, azonnal még egy kört lehetőleg decis pohárba, és egyébként is nem jó az a világ. Most pedig azzal folytatódik, hogy a Fitbit nem hozta a számokat, és embereket rúg ki. Amelyet egyrészt a technológia megmaradása miatt is izgalmas, hogy a Pebble tudással, meg a Pebble eszközökről tudjuk, hogy nincs sok jövőjük, azzal kezdenek-e valamit. Mást meg hogyha ez nem csak egy 1/4 éves dolog, hanem ez folytatódni fog, akkor kicsit pukkad ki a teljes wearable piac.
Nem olvastam ezt a cikket, de nem lehet, hogy arról van szó, hogy a Fitbit azt a 110 embert rúgta ki, akit a Pebble-től vett át?
Gyanúsan nem emlegetik a Pebble-t benne, tehát nem hiszem.
Attól még lehetne, mert akkor értenénk. De ettől még persze igaz az, hogy azért nem arról volt szó, hogy a fitness karkötő biznisz a világ biznisze, csak arról, hogy az sokkal jobban megy, mint az okos óra biznisz úgy általában, vagy hogy az okos óra zsáneren belül a sportolós, púzusmérős cuccok azok, amiket inkább vesznek az emberek. Aztán, hogy ehhez képest a Fitbit megye, hát azt nem tudjuk.
Volt egy olyan előrejelzésük, és ők ugye már tőzsdén vannak, ezért lehet róluk dolgokat tudni, hogy 750 és 750 millió között lesz a negyedik negyed évben a nem a profit, hanem azért a bevétel.
Árbevétel.
És ehhez képest most azt tolták előre, hogy ez sokkal inkább fog hasonlítani az 572-580 millióra.
Hát azt tudjuk, hogy 2016 nem volt egy nagyon nagy éve az okos óráknak, meg a viselhető eszközök piacának úgy általában. De ehhez képest azért most úgy jövögetnek ki idén újabb eszközök. Egyfelől jön ki az Android Wear 2.0, másfelől, amit már mindenki temetett tavaly év vége fele, hogy nem is lesz az soha, csak úgy belengedték, de hát a gyengülő piac miatt nem fogja megcsinálni a Google. Hát azért megcsinálta a Google, és két LG órán fog debütálni, később pedig frissül egy csomó régebbi termékre is.
Előteszem, mert tegnap megittem egy sört egy barátommal, és ő mutogatta a teljesen új első generációs Pebble-ét, azzal, hogy eBay-en lőtte, másfél évet állt a csomagolásában, majd valaki felrakta, hogy akkor ez a karácsonyi ajándék talán mégsem volt jó, és 30 eurót mindenképpen megért. Úgyhogy hát lehet, hogy az ára az már megvan a terméknek, vagy gyártója az meg már nincsen, de hogy úgy tűnik, hogy eBay-en még van ennek valami forgalma.
Én ajánlanám is megfontolásra mindenkinek, hogy ilyet vegyen. Van benne egy ilyen jó kis manifesztó saját magunkról. Én, nekem Pebble-öm van. Én egy early adopter vagyok.
A bontatlant most 50 euróért látok, az sem sok pénz.
Na így.
Ráadásul még piros is.
Nem sok. Piros volt belőle, meg fekete, meg fehér. Ebben a három színben gyártották, és a csajok mind pirosat akartak.
Ezt teljesen megértem. Fehér órát ugye ki akar, a fekete az pedig olyan színű, mint minden kütyű.
Igen, ráadásul ez a fekete egy nagyon csúnya, ilyen kopogós műanyag fekete volt.
Sehogy nem jó ez. Mondjuk az első generációs az egyébként szép eszköznek speciál nem volt mondható. Volt egy ilyen, ez a nekem tetszett, de értem, hogy miért nem vette meg senki.
Igen, az nem volt egy szép eszköz. Na hát ehhez képest, ha megnézed a Fitbitnek az eszközeit vagy óráit, azok gyönyörűek. Tényleg nagyon szép. Nem extravagánsak, de nagyon letisztultak és szépek. Na mindegy, de ehhez képest kirúgnak 110 embert, ne aggódjunk, majd aggódjunk 2017 végén, 2018 elején, hogyha ez a lejtmenet továbbra is van, vagy még fokozódik, és nem jönnek új termékek, és nem lesz semmi, ami új reményt adna a zsáner rajongóinak, akkor elképzelhető, hogy elkezdhetjük temetni ezt a technológiát is, nem akarnám.
Te jó Isten, te jó Isten, atya úristen, hétszentség.
Na, Mi történt?
Hát mi arról nem is beszéltünk, annó felmentem a Fitbit honlapra, hogy most adás közben, kedves hallgatók, élőben böngészés történik, hogy a Fitbit is meglépte azt a, hogy is mondjam, könnyen körberúgdosható lépést, hogy legyünk valahogy menőbbek. Mi lenne, hogyha dizájnerek által terveznénk fitness órákat, és itt van egy Public School nevű drága és íres dizájnerrel készült modell. Az mindig nagyon vicces, amikor ezt egy cég meglépi, hogy akkor hívjunk be még egy máson ismert hírességet, és dizájnoltassunk vele valamit. Az Intelnek is milyen jót tett, hogy Will I.am megmondta, hogy milyen legyen a processzor.
És te csúnya lett az, amit a Fitbitnek tervezett a híres dizájner?
Bedobom neked ide a chatbe, én mondjuk szépnek nem mondanám például. Ez a legkisebb Fitbit modellt rakjuk bele egy nagyobb óraházba keresztbe. Körülbelül így néz ki.
Nekem bejön. Én nem bírom. Legalábbis érdekes. Na, milyen szörnyűség történt még a számítógépes áramfogyasztógépek világában?
Hát igazából semmit, mert csak apró beladások vannak. Hogyha valaki szeretne vásárolni mondjuk egy űrfotós céget, akkor a Google ad el.
De már megvan a vevő.
Úgy próbáltam felkelteni reményeket, hogy van valami izgalmas. Jó, nem, eladta tényleg a Skybox nevű
cucc. Nem.
Nem, most ja, Terrabellának hívják.
Igen, tehát a Terrabellát eladta egy startupnak érdekes módon. Kíváncsi lennék, hogy melyik az a startup, aki meg tud venni egy ilyen nagyobb assetet a Google-től.
Igen, és ráadásul úgy vette meg, hogy ebben van egy üzemeltetési szerződés, hogy a Google-nek a fotókra szüksége van, csak nem akarnak fényképezni. Ami azért menő. Tehát úgy startupot nevelni, hogy van egy nagy ügyfeled a Google, akitől megvettél mindent, és csak a feldolgozatlan kodakorom tekercseket kell beküldeni a Google székházba. Abban még lehet, hogy van valami.
Lehet, hogy úgy vették meg, hogy már megvolt a következő 2 évre előre mindaz, amit a Google-nak szállítani kell. Úgyhogy megvették, és aztán egyből küldik is még a Google által kitermelt képeket.
Hát mondjuk igen, a 2018-as, nem tudom én, Asszájt, azt lehet, hogy nem. Mert azért csak ezzel kell frissíteni a mindenféle térképeket. De hát érdekes, nagyon érdekes. Pláne, hogy az Alphabet, a cég, aminek a nevét gyakorlatilag nem használjuk, hiszen Google-nek hívjuk nagy részt még mindig, az mostanában több ilyen nagy korábbi felvásárlását hát vagy leállította, mint például a napelemes drón projekt, pedig hát egy időben divat volt, minden rendes cégnek volt napelemes drón projektje, meg megpróbálja eladni a Boston Dynamics-at, ami azokat a rohadtul ijesztő robotokat gyártja, amiket utána videókon kutatók rúgnak oldalba. Mintha visszaskálázna a Google, mintha megint csak kis szoftvercég szeretne. Mintha megint csak szoftvercég szeretne lenni.
Most már mondhatjuk, hogy évek óta történik a Google-lel. Valamikor, talán tavaly év elején meghirdette Larry Page azt a tervét, hogy karcsosít, mégpedig azért, hogy fókuszt szűkítsen, hogy fókuszálni tudjon a Google a fő termékeire, meg a fő bizniszére, és egy csomó ilyen fókuszban nehezen illeszthető tevékenységet megszüntetett. Úgyhogy ez folytatódik tovább. Hajrá!
Csak lassan csapkodja le őket. Meg közben ad ki olyan dolgokat, amikkel utána nem foglalkozik, mint például a videótelefonos és csetes cuccai.
Tehát csak még olyan dolgokat ad ki, amikkel nem foglalkozik. Néhány új verziót esetleg.
Biztos volt valami, amit szerettünk. Volt bármi, amit szerettünk a Google-től mostanában?
Chromecast.
Te jó, és az az utolsó, és annak is már a harmadik verziója van kint.
Hát, de mondjuk én szerettem a videótelefonjukat is, ha legalábbis az alapötletét, amiben különbözni akart a többiektől.
Itt szeretném megjegyezni, héten használtam egy interjúat Microsoft Link nevű szoftvert, ez az ő VoiceOver IP megoldásuk vállalati célokra. Nagyon sok rosszat visszavontam, amit valaha Hangouts-ra gondoltam. Tudnak szarabb telefonszoftvert csinálni más emberek. Kalappal esetleg, csak a másik legrosszabb.
Övék a Skype, úgyhogy, hogy mondjam, nagy mesterek, nagy lábnyomain lehet eligazodni, hogyha szart akarnak csinálni.
Ez egészen borzasztó élmény volt, de mindenki mindent túlélt. Aki nem élt túl viszont, és ez majd van egy fél saját élményem is persze, az IMDb zárja be a fórumait, képzeld el. És ez két dolog miatt érdekes nekem. Az egyik az az, hogy nekem az IMDb fórum az, ahová miután megnéztem egy filmet, a IMDb szám alapján nem nézünk filmet szerintem. Például, mert szerintük a Remény rabjai világ legjobb filmje, és azért na, bárki, aki tükörbe szeretne nézni, azt így nem mondja ki hangosan. Viszont a fórumokban utána viszonylag tök jó, és csak nagyon ritkán eldurvuló vitákat lehet találni arra, hogy tényleg elcsukurták-e a végét, volt-e valami értelme, mi volt az, amit én nem értettem, jobb-e ez, mint ez a feldolgozás, mint az eredeti volt, és ott emberek vesznek össze, persze, de nagyjából értelmes vitákat folytattak. Időnként egy-két trámpos beszabadult utóbbi időben, de nem tudták elrontani. Tehát, hogy nem egy annyira eldurvult hely, mint amennyire internetes fórum el tud durvulni. Persze embert kéne rárakni, moderálni, stb. Tehát értem, hogy bezárják. Meg a fórum az nem a 2017-es év technológiája, vagy nagyon nem divatos. Ugyanakkor meg semmi olyat nem tudok, ahol ilyesmi zajlana. És így egy kicsit most nem tudom, hogy ma este megnézem még a lefekvős filmet, és hol fogom elolvasni ezt, hogy tényleg hülye volt a főhős.
Hát figyelj, én meg pont azt gondolom, hogy ha valamiről nem akarok felhasználói kommenteket olvasni, tehát mondatokat olvasni, akkor az a filmek. És pont inkább végignézek öt kritikát, végig futok öt kritikát, az nekem sokkal hitelesebb, mint emberek, akik így megnézik. El tudom képzelni, hogy lennének olyan egyes emberek, akiknek kíváncsi lennék a véleményére, de ez a mindenki odaírhatja, és aztán abból nekem ki kéne párolnom valamit. Fú, ez szerintem a filmeknél teljesen rémítő lehetőség.
Az öt kritika az nekem mindig inkább egy irányba szokott menni, tehát hogy eleve rendes kritikát kell keresni, tehát nem azt, ami nem megpróbál nem spoilerezni, mert az kiveszi belőle a vitamint. És ha ezeket megtalálsz öt jót, akkor már nagyon sok munkát végeztél el.
Így van.
És hogy ehhez képest elmenni, mit tudom én, a Narcosnak a IMDb-re, és megnézni, hogy közepesen rossz angolul mit háborognak rajta a kolumbiaiak, hogy az hol ferdít, az pedig egy ilyen izgalmas dolgot, egy olyan sarkára látok rá, amit egy angol száz kritikától mondjuk nem feltétlenül kapnék meg.
Hát, de egy olyan sarkára is látsz rá, amire azért sokan mások nem akarnak rálátni.
Ez sokan másokról mond el valamit, persze.
Jó. Adom.
És a másik része ennek meg az, hogy felmentem a héten az Urhive Teamnek az IRC-jére, mert IRC még van, mert hogy beszélgettünk annó VSS ex-kollegákkal, hogy csak jó lenne, hogyha meglennének a cikkeink valahol, és azt jól tudjuk, hogy a Wayback Machine az nem ment le mindent, csak úgy magától. És megkérdeztem az IRC-n, hogy srácok, van egy szájt, nagyjából 100 000 oldal, ez kiderült egy picit több, mit csinál az ember, hogyha aggódik ért, és akkor azt mondta egyik srác, hogy hát akkor idejön és szól nekünk, mondtam, hogy idejöttem és szólok nektek. Úgyhogy valahol egy számítógépezen dolgozik, szép lassan szedegeti le a cikkeket, és majd tölti fel az archivorgra. És ott láttam, hogy nagy erőkkel dolgoznak az IMDB-nek a lementésén, és oda nem is a kis eszközüket vetik be, ez az archívbot, ami egy IRC-n vezérelhető robot, ami elkezdi lementeni egy cikket, a VS, az mondjuk ez a nagyságrend, hanem van nagyon profi letölthető virtuális gép, amit aztán elindítasz, és az összes többi emberekkel kooperálva megosztja azt, hogy ki mit ment, és leszedik a 10 millió oldalt. Hihetetlen erőfeszítés, hihetetlen profizmus van ebben az egészben benne.
Érdekesen hangzik, mindenképpen örülnék, hogyha összegyűlne ez a sok cikk, és az meg különösen érdekesen hangzik, hogy a Wayback Machine háttértárolójában nem csak azok a pontok vannak lementve, amiket megmutat, mint ahova vissza lehet térni egy adott domén esetében, hanem a köztes időszakok is.
Igen, ez úgy működik egyébként, arról szerintem annól beszéltük is, amikor ezek a csávók egyszer összeverődtek arra, hogy azonnal törölni fogják a GeoCities-t, és azt mégsem lehet hagyni, mert mindenkinek ott van az első honlapja, és ezt nem lehet törölni, ilyen nincs. És akkor nagyon kezdetleges eszközökkel nekivágtak mindenféle naponta frissülő scriptekkel, gyakorlatilag lementették a teljes GeoCities-t, aztán kirakták torrentre, meg készült egy-két archívum oldal is. És utána együtt maradt a banda is, és elkezdtek profizálódni. Ha láttál még nagyon szerethető internetes civileket, akkor ők azok.
És hol lehet őket megnézni?
Urhiveteam.org-on van fent a wikijük, és utána végén egyszer csak felmész IRC-re beszélgetni.
Aha, tehát nem a Természettudományi Múzeumban van egy külön vitrényük.
Hát majd egyszer, ha mindent lementettek, de ahogy néztem, nem nagyon nyugszanak. Eleve a Trump miatt van legalább 3-4-5 ilyen amerikai kormányzati projektjük, ami úgy kormányzati, hogy ezeket a honlapokat törölni fogják, mi lenne, hogy lementenénk rohadt gyorsan.
Ja, hát figyelj, ezek után most már kizárólag pozitív hírekkel állhatsz elő.
Értem, mit mondasz, rá is néztem az óránkra, hát jó, akkor választok egyet az oly sok nagyon izgalmas dolog közül, és meg is van. És ezek is internetes civilek, az internetes civilek azok királyok egyébként. Ma találtam egy viszonylag régen működő csodálatos Flickr közösséget, akik menőn kinéző irányítópultokat, kapcsolószekrényeket és műszerfalakat gyűjtenek, és valami egészen nagy 2300 darabra rúgó gyűjteményük van. A valahol menő kisvasútnak a konzoljától egészen a, hát nem is tudom, rádió, iparirányító központ, valami repülőgép, bezárt ipari létesítmény, régi autó. Csodálatos képek. Ez a 50-es, 60-as évek picit futurista kijelzőitől egészen a ma valahol ezt használja egy ember, mert ilyet terveztek neki, így terjed a skála, és valamiért nagyon sok repülő van. Közte lehet, hogy ezek az emberek szeretik a repülőket is.
Hát ez mindazoknak, akiknek a régi irányítópanáktól jobb kedve lesz, azok számára ez egy remek hír. A többiek meg, akik mondjuk inkább ruhákat szeretnek ilyen módon gyűjtögetni, nekik szerintem nem olyan nagyon izgalmas. Vízszintes és enyhén döntött, ám sík felületeken gombok vannak.
Ó, hát nem csak az. Jártál te valaha a kelenföldi erőműnek az irányító termében?
Nem én.
Hát akkor időnként van ilyen bejárás, azt mindenképpen nevezzél be egy ilyenre, hogyha ha lehetőséged van. Most bedobtam a chatbe, és kedves hallgatók, ti megnézhetek majd az adásnaplóban. Az is ott van ebben a gyűjteményben. Azért ez egy kicsit Bond gonosz, egy kicsit Nemo kapitány, egy kicsit minden.
Értem, szóval olyan retro nyomó gombos cucc. Jó, ez pozitív, ez nekem oké.
Lehet, hogy szét is kéne nézni egyszer így rendesen a Flickeren, hogy milyen csoportok vannak még. Ez az a része, amit a Flickeren sosem használtam. Egyszer-kétszer kaptam értesítést arról, hogy hú, hát most a szoborlábak csoporthoz hozzáadtuk egy képedet, ez konkrétan létezik. De hogy amúgy nem nagyon kattingattam szét, hogy milyen csoportok vannak, és ott hogy megy a közösségi felhasználás, pedig ebben állítólag erős az oldal.
Ezek szerint van még Flickr? Naiv a kérdés.
Hangosan hisztiznék, de... ha nem lenne, mert még nem találtam, hogy hová rakjam a képeimet, hogyha az nem lesz majd.
Te esetleg egy pendrive-ra.
És úgy osztom meg, hogy elküldöm postán.
Igen, a fotóját. Így csináljad szerintem. Nem tudom, beszéljünk a robot denevérről?
Beszéljünk a robot denevérről, az is egy pozitív dolog.
Azon a címen terjedt el a napokban a hír, hogy megtalálták a repülőrobotok Szent Gráját, nem is megtalálták, hanem elkészítették. Mert hogy ez a repülőrobot, ez egy denevér mozgását tudja utánozni, már pedig a denevérek olyan trükkösen repülnek, hogy ezt eddig nem sikerült, de most meg sikerült, és nagyon szuperül repül. Egyébként a cikkben van is egy videó, ami azt mutatja, hogy így áll egy ember egy nagy lépcsősor tetején, a lépcsősor alján, az alsó részen pedig egy nagy védőálló van kifeszítve, és egymás után sokszor kirepteti a fantasztikusan csoda repülő drón, ami egy kicsi esetlen száncsapkodás után belezuhan kőként a védőhálóba. Ezt nem tudom, hogy pontosan milyen fajta büszkeségből rakták ki ezt a videót ehhez a történethez. De amúgy tényleg elég menő, hogy már egy ilyen komplex állati mozgást is le tudunk utánozni. Sőt, nyilván majd jobban is fogjuk csinálni, mint maga a denevér.
És a robotaink fognak vadászni esténként a denevérekre.
Nem, a robotaink, nem, a fenét, a robotjaink fognak vadászni a szúnyogokra. És azért az tök jó lesz.
Az a nagy kérdés, hogy van-e már olyan akkutechnológiánk, amivel picit nagyon erős lézereket lehet szerelni robot denevérre?
Értem, azt szeretnéd, hogyha a robot denevére kicsi lézerlövedékekkel égetnék szerte széjjel moszkitókat, ugye?
Igen, igen, minden júliusi estét feldob, ha egy robot denevér feletted lézerrel süt meg moszkitókat.
De valami konferencián egyébként volt egy ilyen eszköz. Azt te láttad?
Aha, és a sztorit is tudom hozzá, az Bill Gatesnek a TED előadása volt.
Igen.
Ahol egyrészt egy befőztes üvegi moszkítót engedett szét, hogy a gazdag köcsög emberek érezzék azt, hogy milyen szegény afrikainak lenni.
Igen, majd de előtte bekamúzta azt, hogy ezek fertőzött szúnyogok.
Ahogy kell, és aztán ekkor kapcsolták be utána azt a autótrekkelő lézerágyút, ami elkezdte kiszedni őket, de lehet, hogy kettőt kevertem össze, és Bill Gates csak szétengedte. De csak nem ekkora szemét.
Én is úgy emlékszem, hogy na jó, de lehet, hogy én is összekeverem. Az tény, hogy minden esetre volt ilyen előadás, akkor bemutattak egy olyan eszközt, ami körülbelül ugyanúgy működött, mint a csatahajóknak az önvédelmi rendszere, ami egy radarral összekötött gépágyú, ami iszonyú gyorsan fordul a közeledő ellenség irányába, és lövik ide olyan szinten, csinálja ezt gyorsan és precízen, hogy tüzérségi lövedékeket is le tud lőni a phalanx gépágyú. És ugyanezt megcsinálták piciben és lézerben, ami a moszkitók ellen volt hatásos, tehát követte a szúnyogoknak a reptét, és reptükben sütötte őket meg. És akkor ez volt az egyik pozitív hír, amit itt a végén szerettünk volna, ha elmond.
Van még hozzá egy videóm akkor, hogy egy dolog miatt csak a második legmenőbb TED videó, a Bill Gates kiengedi az emberekre a moszkitókat. És azt, hogy TED videóban mi a menő, az önmagában egy másfél órás adás legalább megérne. A másik azt szerintem az, amiben Cliff Stoll, a csávó, aki akkor még kutatótudósként elkapta a KGB-s kémeket, a Lawrence Livermore amerikai kutató laboratóriumnak a számítógépes rendszerében 80-as évek közepéről beszélünk. És ezt úgy csinálta, hogy azt az összes telefonvonalukra rákatott egy printert, és akkor nézte, hogy hol mi történik. Volt ott minden, ebből aztán később született legény is. Na mindegy, ő csendes, barátságos gyerekeket tanító őrülté képezte ki magát az elmúlt 30 évben. És van egy előadás, ami gyakorlatilag mindenről szól, részben a gyerekek tanítására, részben a Klein üvegekről, ami egy olyan térbeli test, aminek gyakorlatilag nincsen talán belső, tehát ilyen egysíkú dolog. Furcsán van hajtogatva, és akkor ő önmagába hajlik vissza, ha matematikusra tudnám körbeírni, inkább ott lesz majd képen. Valahogy a közepén mellett bort is tárva van egyébként, hogy jól hajtod meg, tehát van valami gyakorlati haszna is. És valamikor az előadás közepén mérőszalaggal megmérik a hangsebességet. Ahogy a fizikát tanítani kell. Tökéletes. Nem mondom, hogy fókuszált a csávó, de legalább sok mindent el tud mondani egyszerre kb. És azt javaslom, hogy ezt itt hagyjuk is talán abba. Vannak mi rossz híreim, 1, 2, 3, de teljesen felesleges lenne folytatni. A rossz hírek rájönnek jövő hétre.
A rossz híreket tegyük el jövő hétre, hát ha addigra megjavulnak, vagy mit tudom én, körbeveszi őket egy csomó csodálatos kütyű, és a zsiráf együtt hál az oroszlánnal, a Google pedig a Microsofttal, vagy valami ilyesmi. Bizakodjunk ebben, és várjuk ki a jövő hetet. Addig pedig tekintsünk erre a késői órára, amiben mi most éppen aktuálisan vagyunk, úgy, mint egy csodálatos alvás kezdetére.
Ó, azt hittem, hogy másfelé futsz ki a késői órával, itt még azért lehetett volna egy picit ásni a civilizációt, de akkor ne is menjünk el erre. Sziasztok!
Sziasztok!